Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A rengeteg digitális eszköz és online megoldás megkönnyíti az életünket. Vagyis ez lenne a feladatuk. Azonban mostanra ezek száma olyan nagyra dagadt, hogy az egyszerű felhasználó nem tudja, hogy hova is kellene kapja a fejét. Melyik szolgáltatótól válasszon és milyen csomagot. Jobb egy vállalkozásnál lenni, vagy anyagilag előnyösebb, ha szétszórjuk az adatainkat. Továbbá az is kulcskérdés, hogy melyik megoldás az igazán biztonságos. Jó hírünk az, hogy van megoldás. Méghozzá erdélyi fejlesztés, ami egy helyen mindent megenged. Témánk egy felület mindenek fölött. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Kis Leventét és Fischer Ottót, a Prisma Solution megálmodóit. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Szia Szilárd, köszöntjük a hallgatókat.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Elsősorban, hogyan tud egy felület segíteni abban, hogy rendszerezze a különböző projekteket?
Különböző digitális megoldásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a mindennapi folyamatokat valahogy leegyszerűsítsük, és ezek hatékonyságát növeljük. Tehát lényegében megpróbálunk olyan eszközöket implementálni a felületben, ami a napi teendőket, a napi programokat, a meetingeket, a feladatokat, a projekteket egy helyre gyűjtik össze, így az embernek egy egységes képe van a nap kezdetétől a nap végéig arról, hogy mit kell csinálnia, mikor kell csinálnia, ki felelős a bizonyos feladatért, ki felelős a bizonyos projektért, a projektnek mi a deadline. Tehát onnan indult az egész koncepció, és az a Prisma Solutions első terméke, egy belső kommunikációs rendszer, az, amiről most beszélek, a Prisma Platform. Ennek az ötlete onnan indult, hogy nagyon nehezen tudtuk átlátni, mi mint fiatal vállalkozók igazából, mint fiatal cég és csapat, nehezen tudtuk átlátni a mindennapi feladatokat. És ennek a hatékonyságának a növeléséhez, és ahhoz, hogy ezt igazából mi cégen belül elsősorban ki tudjuk vitelezni, és hatékonyak legyünk ebbe, erre alapítottuk, vagy fejlesztettünk egy saját fejlesztésű kommunikációs vagy belső kommunikációs rendszert, aminek aztán az értékesítésére is sor került, ami utána a cégen belül validálódott.
Igen, mi ennél a platformnál nagyjából az egyszerűségre koncentráltunk, tehát arra, hogy minél átláthatóbb legyen, minél több felhasználó típuson, felhasználó personának egyszerű legyen ezt használni, intuitívak legyenek a funkcionalitások, és hogy sajátos módon összegezze azt, hogy a cégen belül az adott pillanatban mi fontos, mi az, ami releváns, mi az, amire figyelni kell, esetleg kiemeljük azokat a pontokat, ahol jobban kell fókuszálni, erre koncentráltunk az elejétől fogva, úgyhogy ez is volt a koncepció.
Mi kell ahhoz, hogy informatikailag megszülethessen egy ilyen felület?
Egy ilyen felület nagyon komplex tervezést igényel. Nyilván vannak olyan programozói platformok, vagy vannak olyan programozói megoldások, ahol a kevesebb technikai munka van a háttérben, viszont egy ilyen nagy platformnál nagyon-nagyon fontos a tervezés. Nagyon fontos az, hogy az elejétől fogva meg legyenek tervezni, milyen funkcionalitások legyenek benne, mik azok a funkcionalitások, amik tényleg értéket teremtenek, és akkor ezeket rendszerezni kell, be kell osztani, mikor melyiket építjük be, mikor melyiket mutatjuk meg a közönségnek, illetve hogy milyen technológiai nyelveket, milyen technológiákat használunk a megvalósításhoz. Nagyjából ez a tervezés a legfontosabb lépése. Utána pedig nagyon fontos a precíz a kivitelezés. Precíz kivitelezés alatt azt értem, hogy egy ilyen platformnál nagyon sok személyes adat van, nagyon sok cégadat van tárolva, itt nagyon fontos az, hogy biztonság legyen, nagyon fontos az, hogy biztonságban érezze magát egy cég rajta, illetve nagyon-nagyon sokat kell arra is figyelni, hogy ugyanúgy egyszerű maradjon és intuitívak a funkcionalitások.
A mai világban egyre nagyobb gondot okoz a bőség zavara. Azaz egyre több online megoldás van, de ezek zöme azt feltételezi, hogy az adataink szétszórva vannak különböző szolgáltatóknál. Miért alakulhatott ki ez a trend?
Én úgy gondolom, hogy mindig is két irány volt. Az egyik azt próbáltuk elérni, hogy olyan termékeket hozzon létre egy digitális vállalat, ami mindent is tud, és utána igazából volt egy olyan trend, vagy lehet, hogy most van egy olyan trend, hogy igazából egy felület, vagy egy digitális megoldás egy dolgot tudjon. Itt szerintem nincs jó vagy rossz megoldás. Egyértelműen, hogyha egy dolgot fejleszt egy cég, tehát mondjuk egy bizonyos funkciót fejleszt egy cég, akkor azt évek során talán a legjobbra ki tudja fejleszteni. Ha több dologra koncentrál, több szolgáltatást akar nyújtani egy felületen belül, akkor egyértelműen a fókusz és a hatékonyság az ezek között eloszlik. Tehát már nem lesz mondjuk minden funkciója annyira jó, mint annak a cégnek, amelyik csak azt fejlesztette le. Mi valahogy úgy gondoltuk, ez igazából egy saját igényből született ötlet, mi úgy gondoltuk, hogy kisebb cégeknek az sokkal fontosabb, hogy egy felületen legyen, mivel mikor még az ember az elején van, mondjuk egy 5-10-15 személyes csapatot vezet, és ennyien dolgoznak a cégen belül, akkor fontosabb az, hogy egy közösség egy felületen legyen, és közösen tudják a mindennapi dolgokat megtervezni, mint az, hogy bizonyos funkció nagyon professzionális, nagyon minőségi szinten legyen. Úgyhogy lényegében mi ezért döntöttünk úgy, hogy egy olyan felületet szeretnénk létrehozni, elsősorban a romániai kis- és középvállalkozóknak, ahol minden egy felületen van.
És akkor bizonyos helyzetekben jobb egy egyszerű kés, mint egy svájci bicska, ahogy a mondás is tartja.
Igen, ez egy lényegében egy szép mondás, és arra reflektál, igen, amit is megpróbáltam összefoglalni. Vannak olyanok, amikor egyértelműen olyan helyzetek, amikor jól jön a svájci bicska, amikor pont mondjuk sört is kell nyitni, bort is kell nyitni, de körömvágó se rossz, hogyha rajta van. De egyértelműen, hogyha egy olyan helyzetbe kerülünk, akkor egy élesebb kés, aminek csak ez a funkciója, az sokkal többet tud segíteni. Tehát mind a kettőnek megvan az előnye, hátránya.
Mi kell ahhoz, hogy informatikailag megvalósuljon egy ilyen felület, ahol minden egy helyen van?
Tehát ahogy eddig is említettem, nagyon-nagyon fontos az, hogy az elején jól meg legyen tervezve. Meg legyen tervezve az, hogy az adatokat hogyan tároljuk, hogy tároljuk, hogyha olyan rendszert hozzunk létre, ami több kisebb elemből áll, akkor ezek a kisebb elemek hogy tudnak egymással biztonságos módon kommunikálni. Igazából itt az adatbázis felépítés a kulcs. Fontos az, hogy mivel hosszú távon nagyon-nagyon sok adat lesz, nagyon sok adat felgyűl az adatbázisba, több cég lesz, több projekt lesz, több task lesz, ami lászáróva nálunk, és fontos az, hogy ezek minél hatékonyabb módon össze legyenek kötve. Azon kívül nem nehéz megvalósítani ilyet, csak fontos a tervezés.
Kivitelezésnél konkrétabban mire kell odafigyelni, hogy ne fussanak össze a szálak?
Kivitelezésnél nagyon fontos az, hogy mindenki, aki részt vesz a projektben, mint a programozó vagy mint a implementáló személy, hogy nagyon tisztán dolgozzon, rendszerezetten dolgozzon. Ennek több előnye is van, többek között az, hogy így kevesebb a hibafaktor, illetve hogyha később valaki még ugyanaz a funkcionáláson fog dolgozni, akkor jobban átlátja, jobban bele tud nyúlni, és kevesebb lesz a hibának az esélye. Illetve fontos, hogy amikor írunk egy platformot, írunk egy szoftvert, mindig megfelelő mennyiségű tesztet írjunk hozzá, amivel leteszteljük, hogy az a funkcionalitás, amit megírunk, az pontosan azt csinálja, aminek ki lett találva. Úgyhogy ez a két faktor van, tehát fontos az, hogy mindenki rendszerezetten dolgozzon, és nagyon-nagyon fontos az, hogy minden funkcionalitás elegendő teszttel rendelkezzen.
Kényelmesnek egyértelműen kényelmes ez a bizonyos svájci bicska felület, de mennyire lehet egyszerű, felhasználóbarát egy ilyen összetett, komplex egység?
Egyértelműen a sok funkció miatt, ami bele lett implementálva, nem teszi annyira egyszerűvé, mint a szószoros értelmében, tehát hogy egy-két gomb van rajta, és abból megoldunk mindent. Mi amire törekedtünk, hogy felhasználó barát legyen. Ez hogyan értük el? Design elemekkel leegyszerűsítettük, tényleg csak azok az elemek legyenek benne, csak azt lássa a felhasználó, amire szüksége van, tehát ne legyenek plusz információk, amit igazából soha, vagy nagyon ritkán használna. Ezeknek a pontos elrendezése próbáltuk középre, hogy az embernek a figyelme középre terelődik, tehát próbáltuk az elemeket, a legfontosabb elemeket középre tenni. Ottónak a tervezésével megterveztünk egy walkthrough-t, amikor az ember felregisztrál, akkor lényegében információk köszöntik, elmagyarázza, hogy ez a projektfelület, itt kell hozzáadni a projektet. Igazából szövegek formájában, elrendezés formájában, elemek leegyszerűsítése formájában tudjuk azt elérni, hogy felhasználó relatíve hamar megszokja, és hamar tudja ezt hatékonyan kezelni. Az, hogy most annyira egyszerű, hogy két gombnyomás, ez egyértelműen nem történik meg, és nem is történhet meg egy ilyen komplex rendszerné.
Igen, én úgy tekintek erre az egyszerűségre is, hogy hogy alakítsunk ki egy dizájnt, úgyhogy minél egyszerűbb legyen, úgy tekintek erre, mintha egy művészet lenne. Így őszintén megvalva a Prisma platformot is, vagy háromszor újraírtuk, amíg megelégedtünk a végső kinézettel, megelégedtünk azzal, hogy mennyire intuitívak a funkcionalitások. Úgyhogy nyilván az első verzió, amit kiadtunk, az még nem volt ennyire letisztult. Itt sok olyan faktor van, amire lehet figyelni, hogy minél jobban tereljed a felhasználók a figyelmét, lehet színekkel elérni, különböző nagyságú elemekkel, tehát nyilván aki fellép egy felületre és több elem van, a nagy elemet szúrja ki először, a világosabb, rikítóbb színeket szúrja ki először. Szóval vannak ilyen faktorok, amiket, vagy ilyen cselek, amiket be lehet vetni ahhoz, hogy minél intuitívabb legyen egy platform, és hogy minél jobban terelődjön valamire a figyelme a felhasználónak. Ezeket mi mind figyelembe vettük az utolsó verziónál, és így járt össze a kép.
Mennyire lehet informatikus barát egy olyan felület, ami felhasználó barát? Felhasználó baráttá teszünk egy felületet, de ez mekkora munka a kivitelezőnek, az informatikusnak?
Elég nagy. Nem szeretném ma kritizálni az oktatást, inkább ez olyan, hogy elég kevés fókusz van a dizájnra itt Romániában az egyetemeken, dizájn szempontból. Tehát nagyon kevés az olyan fejlesztő, akinek nagyon jó dizájnérzéke van, aki ebben nagyon jó. Nyilván, akik magánúton sokat tanultak, sok tapasztalatot összegyűjtöttek, azok már ráéreztek erre. Viszont elég, ahogy én észrevettem, elég nehéz munka nekik, nehéz, amíg ráéreznek arra, hogy oké, hogy lenne a legjobb, és hogy nekem, mint implementál, nekem, mint programozó, minden egyértelmű, de hogy próbáljam megfordítani a kérdést, hogy rendben ez nekem egyértelmű, de vajon a felhasználónak egyértelmű lesz-e, aki nem ismeri a platformot, nem ismeri a funkcionalitást, és ez a kérdésnek a megfordítása az, ami úgy igazán nehéz.
Inkább termék, inkább megoldás, vagy inkább a design? Melyik a fontosabb?
Őszintén nem tudnám is szétválasztani, tehát mi ténylegesen platformnak a fejlesztése az nem egyik napról a másikra történt. Ugye, hogy üzlettársam Otto is mesélte, lényegében egy 2-2,5 éves fejlesztésen mentünk keresztül, ami legalább 3 verzió, amiről úgy mi konkrétan azt mondjuk, hogy 3 verzió, de lehet, hogy az, hogyha a rajzolási fázisoktól nézzük, akkor az legalább 10 verziót magába foglal, és lényegében minden egyes szakasznak megvolt a maga fókuszpontja. Volt, amikor arra koncentráltunk, igen, hogy felhasználó barát legyen, akkor utána, miután ez megvolt, akkor a dizájnra, utána akkor a termékre. Tehát minden lépést bele kell rakni egy ilyen felületbe, nem lehet szerintem egyiket se kihagyni.
Az én véleményem is hasonló, mint a Leventé, hogy mind a kettő együtt kell erős legyen ahhoz, hogy keresen egy termék, viszont én talán arra hajlok, hogy a funkcionalitás fontosabb, mint a design. És ez inkább a kezdeti fázisban, tehát hogyha egy platform sikeres, és már van elég felhasználó bázisa, akkor megéri koncentrálni a dizájnra. Viszont szerintem mindenki, aki így az elején van egy tervvel, egy projekttel, fontos az, hogy kihozzon funkcionalitásokat, amiről azt feltételezi, hogy segítenek az embereknek, és utána meg kell próbálni ezeket a funkcionalitásokat validálni. Tehát hiába ölünk be például egy funkcionalitásba több órát, hogy megdizájnoljuk, és hogy nagyon szép legyen, hogyha kiderül, hogy nem lesz rá szükség, és a felhasználók nem értékelik annyira, illetve nem hoz a felhasználóknak annyi plusz értéket. Szóval szerintem valahol az a sorrend, hogy a funkcionalitás, utána ennek a validálása, és ha validálva, akkor ennek a javítása, a dizájnolása, a felépítése. És ezt mind úgy mondom, hogy én amúgy nagyon a megszállottja vagyok a dizájnnak, tehát nagyon szeretem. Ez kedvenc részem az informatikában, de igen, a funkcionalitás az az, ami végső soron értéket hoz.
Szóba került a rajzolási fázis, de ez mit is takar?
Elsősorban, mivel hogy most kezdtem egy kicsit belásni magam a programozás világában, nem vagyok informatikus, közgazdász vagyok, igazából közgazd végzettségem van, és nekem ez volt az, ami igazából egy összekötő tényező volt az én elképzelésem, mondjuk úgy menedzser agy és az informatikus agy között, maga a papír és a ceruza. Az első lépés a platformnak a megálmodásánál az egy rajzolási fázis volt. És én ugye ezt mindenkinek ajánlom, hogyha van egy ötlete, akkor abban a percben bizonyos rajzot, jegyzetet róla készítsen, mert igazából akkor tudja átlátni, milyen elemekre gondol, milyen megoldás lesz belőle, hogyan lehet ezt majd kivitelezni. Tehát konkrétan ez a felület, ami most létezik, egy sokkal fiatalabb verziója ennek a felületnek, vagy a legfiatalabb verziója, az papírra volt rajzolva.
Van olyan, amikor a rajzot nem lehet implementálni az informatika világában?
Szerintem lehetetlen lassan nem létezik, sőt, nem azt mondom, hogy lehetetlen nem létezik, hanem olyan, amit más ne csinált volna, meg az ritkán van. Úgyhogy minden megvalósítható. Ki kell értékelni azt, hogy az adott funkcionalitásnak, vagy az adott rajznak mennyi értelme van, és hogy milyen technikai nehézségek léphetnek akkor közbe, illetve hogy a technikai nehézségek ellenére megéri azt úgy implementálni, mint ahogy le lett rajzolva. Ez volt mindig a kiinduló pont, hogy összeültünk Leventével, elkezdtünk rajzolgatni, elkezdtünk ötletelni, kocka itt, egy kocka ott, oké, ez hogy kötődik össze a rendszerben, milyen nehézségeket okoz, hol kell belenyúlni a programba, milyen más funkcionalitásokat módosít vagy befolyásol, és akkor ezeket mind figyelembe véve döntöttünk, hogy oké, akkor radírozunk, és akkor megint egy kicsit rajzolunk rajta, vagy rendben van, és akkor kezdjünk neki komolyan megtervezni, technikailag is beépíteni.
Ha már a dizájnról és a funkcionalitásról beszélgetünk, egy pár szóban érdemes lenne kitérni a landing page-re is, hogy ez mi, és hogyan kell ez kinézzen, mint funkció és mint dizájn.
Landing page az általában egy olyan oldal, ami bemutat ilyen leírásszerűen egy céget, vagy egy terméket, vagy egy szolgáltatást. Itt az a tapasztalatunk, hogy mindegyik kliens szereti az egyszerűséget, mindegyik eddigi kliensünk szerette volna, hogy a landing page az ne legyen nagyon-nagyon sok szöveggel tele, hanem inkább olyan megragadja az emberek figyelmét, felhívja a figyelmet egy adott erősségre, egy adott pluszpontra a konkurenciával szemben. A landing page-ről viszont nagyon fontos szerintem a design, tehát ott a funkcionalitás teljesen háttérbe szorul a platformmal ellentétben, inkább marketingről szól. Arról szól a landing page, hogy minél jobban elad azt, vagy minél jobban megmutasd az erősségeidet a külvilágnak.
És akkor közgazdás szemmel milyen a jó landing page?
Igen, a landing page szerintem az angol nyelvből egészen szépen megmutatja, hogy mi is a szerepe. Az az oldal, ahova az ügyfél megérkezik. Ha az embernek van egy ötlete, mondjuk akar tartani egy előadást, van egy terméke, van egy vállalkozása, van egy igazából bármi, amit nagy közönségnek meg akar mutatni, akkor különböző helyekről megpróbálja ezeket a személyeket ugye elérni, bevonzani, social médiára gondolok, akár most már QR kódok segítségével egy-két stickert ragaszt a városban egy-két helyre. Tehát lényegében megpróbálja valami eszköz segítségével az ügyfelet erre a leszálló pályára, tehát maga erre a landing page-re rávezetni, és akkor lényegében ez egy magyarul egy egyoldalas bemutató oldal, aminek az a lényege, hogy pont úgy, mert eszembe jutott most így a landingről és akkor a repülőtérről, hogy a repülőtéren is mikor megérkezünk, az valahogy úgy vannak kialakítva, hogy bárki eljut ahhoz a kapuhoz, ahol ő szeretne. Tehát annyira egyértelmű, hogy merre kell menjen az ember, annyira egyértelműen ki van jelezve minden egyes lépés, annyira egyértelműen vezetve van a személy, hogy eljusson oda, hova igazából jutni szeretne. Szerintem a landing page-nek is ez a lényege, hogy az ügyfélt megfogja, valamilyen információval ugye ráviszi a landing page-re, és akkor a landing page-en olyan információs struktúrát építsünk fel, ez ugye mi, mint weboldal tervezők, olyan struktúrát építsünk fel, ami igazából elviszi az ügyfelet oda, hova a mi ügyfelünk, vagy a cég, vagy a vállalat szeretné.
Egy pár szóban térjünk ki a webshopokra is. A különböző óriás vállalatokat szinte mindenki ismeri, de helyi szinten milyen vállalkozásoknak lehet hasznos egy online értékesítési felület, és miért?
Ez egy jó kérdés. A mai világban nem nagyon látok olyan üzleti modellt, ami nem használ valamilyen digitális megoldást. Tehát lényegében nagyon megkönnyíti az értékesítést, az ügyfél kapcsolattartást, az ügyfélápolást. Tehát lényegében nagyon hasznos elemeket lehet digitálisan beépíteni, megoldani, ami a vállalatot segíti, fejleszti és előre viszi. A webshopok terén ugye, hogyha csak arra gondolunk, hogy a értékesítés, tehát ugye az online áruház koncepció, akkor minden egyes olyan üzletnek, olyan vállalkozásnak ajánlott ez a dolog, ahol termékértékesítés történik. Most már ugye webshop egy kicsit átment már más irányba is, most már kurzusokat is lehet venni, filmeket vásárolunk, tehát nem csak konkrét termékeket, hanem szolgáltatásokat. Alapjáratán, hogyha nagyon-nagyon egyszerű részét nézzük, akkor ugye ez a termékértékesítés, és mi azt mondjuk mindig, és talán nem is mi mondtuk, hanem egyik ügyfelünk, hogy a webshopod a legjobb alkalmazottad. Ő az, aki mindig ott van neked, mindig tud értékesíteni, amelyik mindig kedves az ügyfelekkel. Ugye, mert például egy webshopra már be tudunk olyan funkciókat építeni, hogy az ember, amikor vásárol, már egyből egy köszönő e-mailt kap, hogy köszönjük szépen, hogy nálunk vásároltak, következő vásárlásnál van egy 5% kedvezményed. Ez nem biztos, hogy egy alkalmazott meg tudja tenni. Itt viszont annyira stabilan, igazából 0-24-be és ezt 7 napon keresztül, bármikor, hét bármely napján, bármelyik időpontban, ezt ugye képviseli a webshop. Tehát én a mai világban, ha értékesítésről van szó, nem is nagyon látok más lehetőséget, vagy igazából nagyon fontosnak látom, mondjam ezt, nagyon fontosnak látom a mai vállalkozások számára, akik értékesítenek.
De miért lenne szüksége például a Sarki ABC-nek egy webshopra?
Igen, ez nekünk erdélyeknek Romániában lehet, hogy egy új dolog, és még nem is tudjuk teljesen az élelmiszervásárlást elképzelni, viszont nyugaton ez már teljesen bevált történet, több okból alkalmazzák. Az egyik az idősporlás, tehát a jelenlegi autó mennyiség bizonyos városokban problémát okoz a közlekedésben, és egyszerűen ahhoz, hogy elmenjek és bevásároljak egy-két napra, belekerülhetsz akár egy-két órába is. Ezen kívül nagyon elkezdtek, tehát hogyha a pénzügyi mentalitást nézzük mögötte, akkor általában a vásárlásban egy olyan 30%, de lehet, hogy annál jóval több, az, amit beteszünk a kosárba és megvásárolunk, az csak érzelmi alapon történik. Mert elmegyek ugye a tejrészlekhez, és meglátom a sajtot, és akkor eszembe jut, hogy jó lenne azt is, és akkor azt is beteszem. És nagyon sokan ezért kezdték el alkalmazni, mert így sokkal többet tudnak spórolni, mert csak olyan dolgokat vesznek meg, amit racionálisan szeretnének, és nem érzelmi alapon döntik el. Tehát ez külföldön, most pontosan Nagy-Britannia, London térségére gondolva, ott nagyon-nagyon működik. Tehát rengeteg élelmiszer árul ilyen szinten. Viszont vannak olyan dolgok, amiket nem lehet, vagy nem ajánlott. Ilyen például egy zöldség. Azt szeretem megfogni, lássam, hogy friss, nem friss, puha, nem puha. Tehát lényegében mindig lesznek olyan dolgok, amiket jobb személyesen vagy élőben megvásárolni. Viszont én a Sarki ABC-nek is a standard termékekre, karton víz vagy egy karton tejre abszolút ajánlanám a webshopot, és szerintem értéket is teremtene. Lehet, hogy a vásárhelyi kultúra az még nincs odáig kifejlődve, hogy most, de hosszú távon ott lesz.
De miért előnyös az akkor az áruházaknak, az üzleteknek, hogy online értékesítsenek, hiszen, ahogy már elhangzott, nincs lehetőség impulzus vásárlásra?
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, azért, mert el fogják kezdeni mások. És ahhoz, hogy a konkurenciába menjünk, ahhoz mi is ezt meg kell lépjük. És ezt nem azok fogják elkezdeni, akiknek üzletláncuk van, hanem azok fogják elkezdeni, akiknek már nem lesz helyük, hogy üzletláncot építsenek, hanem csak egy raktárhelyiségük van, és ők onnan online fognak szállítani. És azok, amelyiknek már megvan a székhelyen, tehát van fizikális helyszíne, azok nem fognak átállni az online értékesítésre, akkor azokkal a vállalatokkal, akik ezt megteszik viszont, akkor azokkal nem fognak tudni versenybe maradni. Ez az én elképzelésem erről a piacról. Fogalmam sincs, hogy tényleg milyen irányba fog Romániában elmenni, ezek, amiket külföldről, nyugatról látunk.
És akkor hogyan lehet leprogramozni egy online webshopot? Gondolom, hogy nagy kérdés az, hogy egy adott termékből mennyi van készletem, hogyan változik az ár, és még lehetne sorolni az ilyen-olyan nehezítő tényezőket.
Rengeteg faktor van, ami közrejátszik, így nem is lehet belőni, hogy oké, kell egy webshop, és az ennyibe fog kerülni, anélkül, hogy tudnám mondjuk egy fejlesztő cég a funkcionalitásokat. Nagyon sok olyan faktor van, ami közrejátszik. Igazából mi a webshopoknál és a webáruházaknál próbálunk egy ilyen teljes szolgáltatást nyújtani a klienseinknek, tehát nem csak egy webshop, ahol tudnak rendelni, hanem több funkcionalitás bevonva, hogy egy platformon tudjanak számlázni, klienseket követni, tehát hogy minden meglegyen nekik egy helyen. Ez így már alapból egy összetettebb téma. Viszont igen, nagyon-nagyon kell figyelni a webshopoknál ugyanúgy a személyes adatokra. A rendeléskor mindenki megadja a telefonszámát, megadja az e-mail címét, megadja, hogy hol lakik. Tehát ezek olyan személyes információk, amik ha más kézre vagy rossz kézre kerülnek, akkor nagyon fájnak. Illetve erre vannak így Európában is törvények, hogy ezeket megelőzzék. Ez például egy komplexitás, figyelni kell a biztonságra. Azon kívül pedig ugye kártyával fizetünk, amikor egy terméket rendelünk, nagyon oda kell figyelni, hogy ezek a fizetési rendszerek, amiket beépítünk, ezek jól legyenek bekötve, figyelve legyen arra, hogy adatok ne vesszenek el. Itt vannak olyan komplexitások, megint abból kiindulva, hogy adatbiztonság, amik megemelik úgymond az egész webshopnak, webáruháznak, akár a kivitelezési idejét, akár az árát.
Apropó adatbiztonság, hogyan néznek ki a biztonságos fizetési rendszerek, avagy mire figyeljenek oda azok, akik online bankkártyával vásárolnak?
Nagyjából a megbízható oldalak, és most ez elég szubjektív, hogy mit jelent, hogy megbízható oldal, azoknál nagyon figyelnek arra, hogy ne legyenek hibák, és úgy nevezik ezt, hogy data leak, tehát kifolyhatott adatok. Hogy lehet eldönteni azt, hogy valaki megbízható-e vagy sem? Nehéz kérdés. Meg kell nézni azt, hogy alapból a funkcionalitások a weboldalon milyen minőségek vannak beépítve. Úgyhogy valószínű az, hogyha az alapfunkcionalitások a weboldalon nincsenek jól megcsinálva, akkor a fizetési rendszernél is lesznek hibák, kisebb-nagyobb hibák, ahol problémák lehetnek. De alapjában véve, amikor fizetünk kártyával, itt egy külső rendszer van beépítve a weboldalakba. És ez a külső rendszer ez figyel arra, hogy a kártyaadatok, hogy amikor beírod a kártyának a számát, beírod a lejárási dátumot, beírod a kódot, ezek ne vesszenek el. Tehát ők úgymond ezt mind lekezelik. Viszont mi ott kell figyeljünk, mint programozók, vagy mint fejlesztők, hogy amikor ezeket az adatokat átvesszük a saját webáruházunkba, a saját webshopba, és lementjük magunkhoz, akkor ne történjen adattal lopás. Egy másik tényező, amire nagyon kell figyelni, erről volt is a veled egy beszélgetésem régebb még a rádióban. Nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy milyen linken adjuk meg a kártyadatainkat. Nagyon fontos az, hogy ne akármilyen linkre írjuk be ezeket az információkat, mert nagyon-nagyon sok olyan eset van, hogy előadják neked, hogy ezen a linken kifizetheted a terméket, ezen a linken kell kifizesd a szállítást például, te ott megadod a kártyadataidat, és igazából levon tőled egy olyan összeget, amire nem számítasz. Nagyon kell figyelni arra, hogy milyen linken adjuk meg az adatainkat.
A webshopok esetében ki változtatja az árakat, hogyha mondjuk van egy kedvezmény, csökken, vagy akár ugye 10%-os inflációról beszélgettünk, ki kell mondani, hogy akár emelkedhetnek is az árak. Ilyenkor az adott vállalkozás változtatja az árakat, vagy felhívják a webshopot lefejlesztő szemét, vállalatot, hogy akkor legyenek szívesek, és ennek a terméknek ilyen mértékben változtassák meg az árát.
Ez egy nagyon jó kérdés. Említettem azt, hogy szeretnénk a klienseknek teljes körű szolgáltatást adni, szolgáltatással szeretnék nekik minél több autonomitást adni. Autonomitást a változtatásban, ne legyen az, hogy ránk kell várjanak, hogy bármit módosítsunk. Ezért ők kapnak egy olyan kezelőfelületet, ahol tudnak termékeket módosítani, rendeléseket feldolgozni, klienseket módosítani. Tehát nyilván a termék módosítás résznél tudják az árat változtatni, tudnak rá árleszállítást rakni, meg tudják határozni, hogy egy bizonyos terméknek, amit eladnak, mennyi az adó százaléka, és akkor ezek mind a rendszerben úgymond egy szerepet játszanak abban, hogy állítjuk ki a számlákat, mennyi lesz a végső rendelésnek az ára. Úgyhogy nagyjából összekötjük itt a funkcionalitásokat, viszont mindenre van felhatalmazása a cégnek, az eladónak, hogy módosítsa.
Szóba hoztuk itt az előbb az impulzus vásárlást. Ugye tudjuk, hogy ha a bizonyos webáruházban vásárolunk, akkor miután beraktuk a kosárba és megnyomtuk a rendelés gombot, és mielőtt feljönne a fizetési mód kiválasztása, illetve az adatok megadása, az adott webáruház feldob nekünk ajánlatokat, hogy hát talán érdemes lenne ezt és azt is megvenni az általunk kiválasztott termék mellé. Ezek hogyan történnek? Mi az algoritmus háttere ebben az esetben?
Igen, ezzel próbálják kompenzálni azt az impulzus vásárlást, ami ugye elesik akkor, amikor egy üzletbe vagy, meg tudod fogni a terméket, meg tudod érezni vagy az illatát, vagy a fogását, vagy hogy milyen minőség van, ezzel próbálják kompenzálni ezt az impulzust. Itt a háttérben vagy az történik, hogy konkrétan manuálisan össze vannak kötve a termékek, és akkor meg van adva, hogy be van vezetve az, hogy ez a termékhez, ez is ez jár, mint kiegészítő esetleg, vagy ezek azok a termékek, amik ugyanabból a kategóriából származnak, és akkor ezeket így fel tudjuk dobni automatikusan, amiket manuálisan bevezetett, viszont vannak olyan opciók is, ez már a mesterséges intelligencia szükséges, hogy felismeri akár képről, akár címről, leírásról az, hogy mennyire hasonlít, mennyire talál a kettő, és akkor feldobja mint opció. De itt Romániában a legtöbb esetben ez a manuális összekötetés történik.
Eltekintve a webshopoktól, egy honlap weboldal esetében mikre kell odafigyelni annak érdekében, hogy felkeltsük a felhasználók érdeklődését?
Igen, ez szerintem nem változik az előző témánktól, ahol a landing page-nek a felépítéséről beszéltünk, tehát lényegében minden weboldalon erre törekszünk, hogy az ügyfél, tehát a mi ügyfelünk, a vállalkozások elérjék azt a kívánt eredményt az ügyfélel, amit igazából ők szeretnének. Tehát abban az esetben, hogyha az információ, nagyon fontos nekünk, mi így is indítunk minden egyes esetben, hogy felmérjük az ügyfél igényeit, felmérjük azt, hogy a vállalkozás mit szeretne, ezt általában kérdőív, személyes beszélgetés alapján. És nagyon fontos, hogy megértsük azt, vagy megértse az a személy, vagy az a vállalatvezető, aki egy weboldalt akar magának csinálni, hogy mit is akar vele elérni. Van, aki csak információt akar közölni, mert ő nem ott értékesít, neki más fontos szerepe a weboldalának, nincs csak annyi, hogy információt közöl. Van, aki ott értékesíteni akar, van, aki ajánlatot akar kérni, van, aki igazából azt szeretni, hogy feliratkozzanak a hírlevélre. Tehát itt mindig fontos, hogy letisztázzuk, hogy mi a célja egy weboldalnak, és hova akarunk eljutni. És utána pedig design, content és technikai megoldásokat használunk annak érdekében, hogy a fentről legörgetett idő intervallumba és igazából menetben olyan útra tereljük az ügyfelet, hogy mindig egy kicsit tovább szeretne menni. Itt nagyon lehet alkalmazni, ugye ezt a ha blokkos felépítésről beszélünk, ez az annyit lát az ügyfél, amennyi a képernyője, és utána jönne a következő információ. Kicsit mind a sorozatoknál, hogy a sorozatnak a vége az ugye úgy jár mindig le, hogy utána így is meg akarjuk nézni a következőt. És valahogy így kell szerintem felépíteni, hogy a blokk vége az úgy legyen, hogy az ember akarjon még egy kicsit legörgetni, még egy kicsit, és akkor igazából most, amit szoktunk alkalmazni, vagy úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon jó, az, hogy ismételjünk a weboldalon. Tehát ne az legyen, hogy a végén van az a CTA, vagy call to action, amit igazából el akarunk érni, mondjuk, hogy az a célja egy weboldalnak, hogy ajánlatkérés jöjjön be egy bizonyos szolgáltatásra, akkor az ne csak a végére tegyük be, hanem tegyünk mondjuk már egy ajánlatkérés opciót az első blokkba, két legörgetés után megint legyen egy, ne várjuk el azt, hogy minden weboldalon legörgetnek, itt figyelembe kell vegyük azt, hogy rengeteg van belőlük. Tehát az, hogy van egy weboldal, nem vagyok különleges, úgyhogy olyan elemeket kell beépíteni, és azt úgy kell igazából prezentálni, hogy maga a kivitelezés, maga a megoldás legyen egyedi, legyen különleges. És szerintem ebbe vagyunk a legjobbak, és nekünk így ugye osztrák tapasztalat, az üzlettársam az MHP Porsche-nál is tevékenykedik. Úgyhogy lényegében volt szerencsénk olyan vállalatokhoz, amelyek a nyugati elképzelés, minőséget, mentalitást hozták, és valahogy ezt akartuk Romániába is behozni, hogy olyan minőségi, olyan egyedi weboldalakat készítsünk, amelyik pont ezt figyelembe veszik. Tehát nem az van, hogy ott egy oldal is akkor jó, oké, rajta van, ami kell, és mindenkinek tetszik, meg a vállalat is fent van az interneten, és tudok magamnak csinálni e-mail címet a domain nevemmel. Tehát nem ez volt az elképzelés, hanem hogy tényleg egy értéket teremtsen a weboldal.
Létezik egy szakkifejezés, vagyis pontosabban egy rövidítés, ez a CMS. Ez mit akar, és milyen célt szolgál?
Ez a Content Management System. Ez az, amit már többször is említettünk, hogy a webshopnál ajánljuk, ezzel konkrétan tudják módosítani az összes tartalmat az oldalon, az összes képet, az összes szöveget. Tehát ők tudják az oldalnak a kontentjét, ahogy benne van a nevében is, az oldalnak a kontentjét módosítani és változtatni, és elemeket hozzáadni, a szolgáltatásokat hozzáadni, termékeket hozzáadni. Tehát ez a teljes körű módosítási lehetőség a tartalomnak. Ezt jelenti a Content Management System. Ezt nem csak a webshopoknál ajánljuk és készítjük, hanem alapból minden egyes weboldalnál is, amit készítünk, ez benne van úgy az árban, mint a funkcionalitásokban, amiket garantálunk. Szóval azt szeretnénk elérni, hogy az ügyfélnek amennyiben szeretné, de könnyebb legyen módosítani egyedülállóan a tartalmat.
Szintén hozzátok tartozik egy érdekes megoldás, a digitális névjegykártya. Megkérnélek, hogy egy pár szóban foglaljátok össze ennek a lényegét.
Az első benyomásnak nincs második esélye, kezdjük innen. És egy üzletembernek, vagy az, aki valamit képvisel, annak jó, hogyha az első benyomás az nyomot hagy az emberben. És így gondoltuk, hogy ugye ez a névjegykártya csere, ez már egy nagyon régi történet, és mi lenne, hogyha valakinek egy egyedi, egy különleges névjegykártya, egy különleges megoldása lenne, amellett, hogy egyértelműen vannak technikailag is, és amúgy is hatékony és hasznos megoldásai. De itt van egy első benyomás, hogy mindenki ad egy papír névjegykártyát, mi pedig egy olyan NFC technológiát használó kártyát alkalmazunk, amelyik egy saját profil adó be, ez a profil az általunk készített, fejlesztett profil, és ez a profil lényegében szakmai információkat tartalmazza bizonyos szeméről. Tehát itt úgy kell elképzelni egy névjegyet, ami mindig aktualizálható, tehát emögött is van egy úgynevezett CMS, amiről beszéltünk, ez a Content Management System, vagy tartalomkezelő rendszer, ami megadja azt a lehetőséget, hogy minden információt változtassak magamról, megadja azt a lehetőséget, hogy igazából aktuálisan tartsam magamról a képet, a megnevezésem, a pozícióm, a telefonszámom, az e-mail címem, és igazából minden hasznos dolgot, és emellett van egy olyan lehetőség is, hogyha ugye ezzel a kártyával egy üzleti kapcsolat történik, akkor a másik személy nekem az információt vissza tudja küldeni, és akkor nekem ez már megjelenik a lead részbe, vagy a kapcsolat networking részben. Tehát ez azt jelenti, hogy egy oda-vissza kapcsolat történik meg abban a percben, hogy én ezt a kártyát használtam. Ez a digitális világban úgy látom, hogy igazából ez egy üzleti téren is egy plusz tud jelenteni, amellett, hogy hatékony megoldások vannak mögötte, amellett egy dizájnos dolog is.
De manapság az emberek még használnak névjegykártyákat, hiszen egyre gyakoribb az a jelenség, hogy egyszerűen lediktáljuk a telefonszámunkat. Már nincs arra szükség, amire a 2000-es évek elején, hogy valóban egy stoc névjegykártyát hordunk magunkkal, mert egyszerűen a telefonunk hardvere nem engedte meg, hogy annyi számot elmentsünk.
Az üzleti életben ez messze nem így van. Tehát az üzleti életben ez egy etikai lépés, hogy névjegykártyát van, vagy névjegykártyával rendelkezel. Tehát ez abszolút nem elavult a mai világban. Lehet, hogy sokan már nem használják, viszont az üzleti világban ez egy abszolút fő kritérium. Ha ezt a részét veszük figyelembe, akkor ugye a smartcardnak van egy olyan szerepe is, hogy rengeteg névjegykártya nyomtatódik, rengeteg, és ezekből rengeteg dobódik el, mert mondjuk egy év után megváltozott az e-mail címem, vagy már nem vagyok abban a pozícióban, vagy pont már nincs a cégnél, vagy hasonló történetek, és igazából egy óriási papírpazarlásról van szó, tehát itt most konkrét számokról nem tudok beszélni, de óriási mennyiségről, és ugye ilyen szempontból a smartcard ez egy zöld megoldás is.
Oda tartjuk a telefonunkhoz, és azt felismeri, valamint egyből menti is a névjegyek közé. De milyen programok futnak a háttérben?
Az egész a koncepció, ez az NFC technológiára alapszik, arra, hogy a telefonok egy jó ideje már van NFC chip olvasó, és nagyjából hasonlóan működnek, amikor fizetünk például a kártyával, fizetünk Apple Pay-jel, hasonlóan csak odaérintjük a telefont a kártyához, ilyenkor megjelenik egy link, és a linkre rákattintva át leszünk irányítva a profilra. Itt a technológia elég relatív, bármiben meg lehet írni, tehát több technológia van, ami konkrétan a profilt támogatja, vagy amiben a profilt el lehet készíteni. Itt tényleg az NFC chipre épül az egész. Emellett így visszatérve arra, hogy a világban milyen szerepe van ennek a digitális kártyának, ahogy Levente is említette, tényleg nagyon fontos az manapság, hogy a fenntarthatóságra gondoljunk. Ez még Romániában nem egy annyira elterjedt téma, viszont mi kifejezetten erre szeretnénk koncentrálni a jövőben, hogy az egész digitális kártya egy zöld megoldás legyen. És ahogy Levente is említette, bármikor változhatnak az információk, mi ezt a rendszerünkkel lekezeljük, hogy ne kelljen soha új kártyát rendeljél, hogyha megváltozik egy információ, hanem mindent tudsz kezelni, mindent tudsz módosítani, bejelentkezel a platformra, és pár kattintással meg is vagy. És utána bárki, aki megnyitja újra a profilodat, már az új adatokat látja.
Mi történik azokkal a telefonokkal, amelyekben nincs NFC chip?
Itt egy olyan megoldást látunk elő, hogy mindegyik kártyának a hátára egy QR kódot adtunk, és ezzel a QR kóddal, hogyha ezt beolvassuk, akkor ugyanúgy rá tudunk a profilra menni, és ugyanúgy utána be tudjuk vezetni, vagy le tudjuk tölteni az adatokat a névjegykártyánkba.
Napjainkban nagyon divatosak a különböző éttermekben a digitális menük. Ki van helyezve egy QR kód, azt a telefonunkkal beolvassuk, és már látjuk is, hogy mi az adott étterem kínálata. Ezt hogy lehet megvalósítani, és mennyi időbe telik az aktualizálás? Például, ha az egyik terméknek szintén megváltozik ugye az ára, vagy lekerül a menüből.
Így van, úgy látszik, hogy minden út nem Rómába vezet, hanem minden út a CMS-ek felé vezet, tehát nyilván ez a szolgáltatásunk mellé a digital menü termékünk is ajánlunk minden vendéglőnek egy content management szisztemet, egy tartalomkezelő rendszert, ahol nem csak a termékeket tudják módosítani, nem csak az ételeket, az itallapot, hanem be tudják állítani a színeket és tudják teljesen személyre szabni az egész élményt, amikor valaki megnyitja ezt a menüt. Ez is hasonlóan, mint a digitális kártya, egy fenntartható megoldás. Nem kell újra nyomtatni a kártyákat, akár ha a dizájn változik, akár ha menüben az árak változnak, a neve változik, vagy bármilyen hozzátevő változik.
Mennyire van kereslet a digitális menük iránt Erdélyben?
Azzal a mondattal kezdted, hogy nagyon sok, vagy minden vendéglőben látunk ilyen. Igen. Tehát minden vendéglőben látunk ilyen nagy részt. Úgyhogy ekkora a kereslet. Igazából a Covid hozta be. Tehát ezt a megoldást abszolút a Covid hozta be. Nem is az volt az elképzelés mögött, ami rengeteg előnnyel járt, nem a többi előny, hanem az, hogy ne kézről kézre adjuk a menüt, hanem mindenki a saját telefonjával nyúljon hozzá. Tehát inkább egy egészségügyi megoldás volt, mint egy hatékonysági megoldás. Viszont utána nem azért tartották meg most, mivel most már erre nem lenne szükség, mert igazából ezt a részét képviseli, hanem rengeteg sok pozitívum jár egy vendéglő számára. Ahogy Otto említette, nem kell újra nyomtatni. Tehát egy vendéglő minimum átlagban 2-3-szor nyomtat új étlapot. Na most beszéljünk 10-15 étlapról, ami minimum 8-10 oldalas, de ez egy kisebb vendéglőről beszéltünk, ahol van 10-15 asztal, és van egy jó párféle kaja, viszont nem óriási mennyiségről, és ezeket újra nyomtatni évente, akkor is, hogyha a neve változik, ha már elfogyott, ha az ár változott, egy minimális infláció után emelni kell, akkor újra kell nyomtassam az egészet, ugye, mert nincs más megoldásom. Itt ugye volt akkor utána az, hogy kikapcsolós legyen, tehát hogy csak lapokat kelljen újra nyomtatni, és akkor szét tudtam szedni, és csak új lapot tettem, de ez a digitális megoldás, ez zseniális. Tehát mindenkinek ott a telefon, beszkenelem, olyan ételeket teszek elő, tehát nagyon sok vendéglő használjam, hogy például, ha este megyünk egy vendéglőbe, más ételek vannak elől, mintha délbe mennénk, mert délben a napi menü kerül előre, esti időszakra pedig az, ami igazából akkor domináns, és amire fókuszálnak, nagyon-nagyon sok lehetőséget nyújt egy vendéglő számára, egyértelműen ezeket ki kell használni, és ezt prémium minőségen kell csinálni. Tehát az a feeling kell átjöjjön az ügyfélnek, mikor lejut asztalhoz, hogy igen, azért munka van, és igen, ez a vendéglő dolgozott ezzel a megoldással.
És mi a helyzet azzal, hogy leülünk egy vendéglőben, a telefonunkkal beolvassuk a QR kódot, megnézzük a menüt, és ugye a digitális eszközöknek megvan az a szokása, hogy oda láncol minket. Hogyha egyedül vagyunk, ez nem egy gond, amíg várjuk az ételt, addig meg tudjuk nézni az e-mailjeinket, esetleg tudunk valamit dolgozni a telefonunk segítségével. De hogyha már egy társasággal, vagy akár csak egy másik személlyel megyünk el, szintén oda tud láncolni a közösségi média és a digitális világ. Hogyan látjátok, mi a véleményetek erről a kérdéskörről?
A mai világ az biztosan óriási önkontrollt igényel. Tehát az, hogy pillanatnyi élvezet ne vigyen el minket, ez egyértelműen a mai világnak az egyik legnehezebb része. Rengeteg hátránya van a social médiázásnak, a telefonozásnak, alapjárat, amit sokan éreznek, és erről olvast egy elég érdekes cikket, és talán ez a legnagyobb hátránya, hogy az embernek a memóriáját azt nagyon-nagyon csökkenti, és a rövid távú dolgok maradnak meg, és a koncentrációt zavarja. Tehát már nem vagyunk képesek, akik nagyon sokat facebookoznak, instagramoznak, tiktokoznak, mert azt most már lehet görgetni napokat. A fókuszpontjuk nagyon elvesztődik, mivel mindig újat akarnak, nem tudnak egy dolognál leragadni, mindig várják a következőt. Tehát ez óriási önkontroll szükséges. Mindennek van pozitív, negatív oldala. Egyértelműen ez szerintem személyfüggés, nem a digitális világnak a hibája, hanem itt az embernek kell legyen annyi magatartása, hogy egy asztalnál, miután beszkenelte, megrendelte, félretette telefonját, és utána barátjára, családjára koncentrál, tehát ez személyiség kérdése.
Én is úgy gondolom, hogy nem a digitális menő lesz az, aki kiváltja azt, hogy most egy asztalnál négyen előveszik a telefonokat, és végtelefonoznak két órát. Szerintem, aki végtelefonozna két órát egy társaságban, az a digitális menü nélkül is elővenni és telefonozna. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem befolyásolja. Nyilván, hogyha valaki már előveszi, akkor elő van véve, meg van nyitva, hajlamos arra, hogy tovább használja, viszont mi azt gondoljuk, hogy direkt nem befolyásolja.
Összegezzünk. Hogyan látjátok a különböző felületek jövőjét, merre fognak elmozdulni ezek a gazdasági szegmensek, és mekkora szerepet tölthet majd be a mesterséges intelligencia, azaz az AI?
Én a digitalizáció, én azt mondom, hogy az nem a jövő, hanem az a jelen, és nagyon sok vállalatnak, aki még bele se fogott már a múlt, viszont mindig vannak lehetőségek ezen a téren fejlődni. Két dologért szeretem az IT világet, és vagyok benne. Az egyik az, hogy ötleteket nagyon hamar kézzelfogható, vagy legalábbis látható eredményeket tudunk elérni, és nagyon hamar tudunk dolgokat megvalósítani, és a másik, hogy értéket tudunk teremteni egy kis irodából, Marosvásárhelyről világszerte. Tehát ez nagyon kevés más szakmában tudná az ember megcsinálni, hogy egy bizonyos szolgáltatása, ugye mint a platformra, tehát lényegében most készítünk weboldalakat Magyarországra, Amerikába, tehát most már három országban vagyunk jelen, különböző projektekkel és termékekkel, és ezt nem tudnánk nagyon más szegmensbe megtenni, több mint valószínű. Ez amiért szeretem, és szerintem ennek a résznek én úgy látom, hogy nem fog kifogyni, mindig lehet bele többet tolni, mindig lehet jobban csinálni, mindig lehet egyedibb lenni, mindig lehet jobb technológiákat használni, de erről talán ott tud a technológiák téren egy kicsit többet mesélni, hogy elképesztő, amikor a kezünkbe kerül egy nem is olyan régi, 5-6-7 éves weboldal, és olyan technológia különbségek vannak, hogy nem tudjuk felfogni, hogy ennyi idő alatt hogy lehetett ekkora változás.
Akkor halljuk a technológiai részt.
Már csak elég arra gondolni, hogy mennyit változott a világ az elmúlt 20 évben, hogy odajutottunk, hogy konkrétan bármit tudunk tárolni a telefononkon, még filmeket is hihetetlen minőségekben, úgyhogy régen már csak a névjegyeknél nem fértek be a telefonszámok a telefonba. Tehát az egész technológia világ, az egész digitalizáció az nagyon-nagyon felgyorsult, és én úgy gondolom, hogy folyamatosan új és új technológiákat hoztak be, és ez a jövőben is így lesz. Tehát lesznek olyan technológiák, amik még gyorsabbak lesznek, még jobbak lesznek, még nagyobb teljesítményük lesz, és még több időt lehet ezekkel spórolni. És a spórlás az nem a programozóknak, nem az implementációról szól, hanem konkrét a végső felhasználóknak. Tehát nekem is hasonló az elképzelésem, hogy Leventinek, ez még sokat fog tartani, még van hely sok újításnak, és rákérdeztél a mesterséges intelligenciára, az AI-ra. Úgy gondolom, hogy az AI az egy kicsi agy, ami még több időt és még több energiát tud megspórolni nekünk, hogyha egy olyan szegmensben van felhasználva. Úgy gondolom, hogy ez az automatizáció, hogy gépeket hozunk be, hogy van valaki, aki tud döntéseket hozni egymagában, ez meg tud minket olyan repetitív munkáktól szabadítani, ahol kell a kreativitásunkat használjuk. Tehát valahol oda fogunk kiukadni, hogy az repetitív munkákat teljesen helyettesítjük a gépekkel. Mi a kreatív résznél ott leszünk, és szerintem el lehet érni relatív a közeljövőbe azt is, hogy saját gondolkodású, mesterséges intelligenciára alapuló programokat hozzunk létre.
Levente, Otto, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma este digitális világ vendégei voltatok.
Köszönjük nagyon-nagyon szépen, Szilárd, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Kis Leventének és Fischer Ottónak, a Prisma Solution alapítóinak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.